Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, bőjt negyedik vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint ezt megírva találjuk, a rómaiakhoz írott levélben, az 5. fejezetben, a 12. verstől a 17. a következőképpen. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Urunk, szentelj meg a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Magyarázza a bizonyítványt. Nem kell magyarázni, hogy mit jelent ez a kijelentés. Ha valaki magyarázza a bizonyítványt, akkor az azt jelenti, hogy választ akar adni egy kínzó kérdésre. Próbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlan. Vakarja a fület övét, aztán azt mondja, hogy az az igazság, hogy. És akkor már tudjuk előre, hogy nagy valószínűséggel nem az az igazság. Van benne igazság is, de az az igazság, amelyiknek a másik fele hazugság, sőt, egy kevéske hazugság is az egész, igazságot meg tudja mérgezni, és hazugsággá teszi. Ezt hívják csúsztatásnak. Magyarázza a bizonyítványt. Próbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlan. Azt, hogy miért van úgy, ahogyan van. Jól lehet, az adott dolognak nem így kellene lennie. Arra még csak van magyarázat, hogy miért került a bizonyítványba az egyes, pedig úgy kívánta a jó jegyet. De arra nézve már csak homályos elméletek vannak, hogy miért olyan a világ, amilyen. Miért van benne ennyi gonoszság? Miért van benne ennyi rossz? Tulajdonképpen semmi akadálya nem lenne annak, leszámítva önmagunkat, hogy a világon mindenki szeressen mindenkit. Mégsem ez történik. Pontosan az ellenkezője történik. Gondoljunk csak bele, milyen szép lenne ez a világ, ha mindenki szeretne benne. Volt professzorom, mondta, szociáletikai előadáson, gondoljatok csak bele, ha ezen a Földön nem lenne ember, akkor ez a Föld valóságos paradicsom lenne. De van benne ember, Isten akarata szerint, az egy másik kérdés, hogy ez az ember nem úgy él, ahogyan a Teremtője azt kívánná. Miért van a világban ennyi szenvedés, ennyi gonoszság? egyesek szerint úgy gondolják, hogy a világot teremtő Úr évszázadokkal ezelőtt Pascal írja valahol, hogy minden elemi részecskének a helyét tudja az egész világ mindenségben az Isten előre, meg visszafelé is, meg ebben a pillanatban is. Szóval ez az Isten, egyesek szerint, csak hogy ne unatkozzon magában, teremt magának gonosz lelkeket, vagy a nem látható hatalmak világában egyes teremtményeinek, és az angyalok is azok, lehetőséget ad arra, hogy szembeszálljanak vele. A világot teremtő, a fenntartó és kormányzó abszolút hatalommal, erővel. Erre csak azt lehet mondani, hogy emberi elképzelés. Mélységesen emberi elképzelés. A jó Istennek nem kell birkoznia senkivel. Nekünk kell birkozni a létterhével, magával. Nekünk kell birkózni a jó Istennel. De a jó Istennek a gonosz hatalmakkal nem kell birkóznia, mert az Isten a hatalom. A hatalom ebben a világban. Aki alaposan olvassa Pál apostol újszövetségbeli írásait, az nagyon jól tudja, hogy Pál apostol meghatározó teológusa az újszövetségi iratoknak. Az újszövetség 27 könyvéből 13-at Pál apostol írt. Teológusok szépen meg is fogalmazzák, van ilyen, hogy Pál apostoli megigazulástan. Ha benne van abban a levélben ez a megigazulástan, akkor gyaníthatóan Pál apostolé az a levél. Ha valaki alaposan olvassa Pál apostolnak, az egykori Saulnak a leveleit, akkor észreveszi, hogy nem egyszer, nem kétszer Saul Pál nagyon is emberi módon ír, emberi módon gondolkodik. Sőt, néha oda is írja, most emberi módon szólok hozzátok. Sokak számára nem elfogadható a magyarázat, hogy Pál megigazulástana, a váltság áldozati elgondolásai alapvetően ószövetségi alapokon nyugszanak, és annak is azon a részén, ami a véres áldozatok Istennek tetsző kultuszát részesítik előnyben. Jól lehet, már a profétákon keresztül is szólt az Úr, és azt mondta, nem véres áldozatot kívánok, hanem irgalmasságot. Pál magyarázata, tehát az egész úgynevezett Krisztus esemény egy magyarázat. Nem a magyarázat. Egy magyarázat a sok közül. Mert ugye azt nem gondolhatjuk komolyan, hogy az elmúlt 2000 esztendő egyháztörténelmében nem akadt Pál apostolon kívül senki más, aki értelmezte volna az egész Krisztus eseményt. Azt ugye nem mondhatjuk komolyan, hogy az elmúlt 2000 esztendőben egyedül Pál volt az, aki látta és tudta, hogy mi a cél. Rajta kívül még sokan voltak, akik értelmezték a Krisztus eseményt. Ő is értelmezte. Az ő tudásának, az ő tapasztalásának megfelelően. És ha a Jóisten megengedi, akkor 1000 év múlva, meg 2000 év múlva, meg 10000 év múlva is, ha lesz még ember és lesz kereszténység, akkor lesznek emberek, akik gondolkodnak azon, hogy ez a názáreti vándorprédikátor mit tanított. És gyaníthatóan nekik is lesz egy magyarázatuk. Gyaníthatóan nem a magyarázat, nem az a magyarázat, amit aztán soha senki nem tud megtámadni, hanem az a magyarázat, ami akkor és ott nekik magyarázat volt. Senki nem tudja megmondani, még Pál sem, még a proféták sem, azt a kérdést, amit a teológusok itt tettek fel, Kur Deus Homo. Miért lett az Isten emberré? Nem tudja megválaszolni egyetlen pap sem, egyetlen teológus sem, egyetlen prédikátor, senki. Ha meg tudná válaszolni, akkor az azt jelenteni, hogy a végesnek van útja a végtelenhez. A végesnek van metódusa, metahodosa, hozzávezető útja az Istenhez. De a végesnek nem lehet útja a végtelenhez, csak is a végtelennek lehet útja, metódusa a végeshez. Miért lett az Isten emberré? Titok ez, Mysterium Dei, az Isten titka. Ahogyan titok a szenvedés is az Isten titka. A mai vasárnap mottója létáre, azaz örüljetek. Örüljetek. Milyen szép felszólítás ez. Az örömöt azonban oly sokszor, mi is megtapasztaltuk ezt már, oly sokszor megkeseríti a szenvedés. Titok a szenvedés. Egy ősi legenda szerint a tanítványok megkérdezték a feltámadottat, Mester, mi volt a legrosszabb, ami veled történt? Ez az ősi legenda azt mondja, Jézus így válaszolt, hát az, amit cipeltem a keresztet, az volt a legrosszabb. Sokan úgy hiszik, hogy innen ered a mondás, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje. Jézus a keresztjét nem önmagáért hordozta, hanem az egyházért, a világért. Szó szerint is, meg átítértelemben is. Tény, hogy mindenki életében, sorsában, valahol felbukkan a szenvedés. Ha nem a testi, akkor a lelki. És a lelki sokkal fájdalmasabb, mint a testi. Nem igaz az, hogy az idő majd begyógyítja a sebeket. A testieket igen, a lelkieket nem. A sebeket begyógyítani az idő nem képes, csak egyedül az Isten. Ez is titok, az Isten titka. A szenvedés sajátja, hogy igazán csak mi magunk tudjuk átélni azt a mélységet, ahová taszítanak minket a körülmények. A veszteség kínja a kívülállónak csupán egy informatív mondat. Nem több, nem kevesebb. Ezért nagy gondolkodók, élükön a vallásiakkal, keresték a választ, a szenvedést miértjére. Ők keresték, aztán kiderült, hogy nem találták meg. Az egyszerű emberek pedig hétköznapi megoldásokon törték a fejüket, törjük mi is a fejünket, hogyan könnyítsünk létünk szenvedés terhein, amit így is úgy is el kell hordoznunk. Hiába rugdalódtunk ellene, mindenkinek megvan a maga terhe, a maga létfeladata, amit cipelnie kell ebben a világban. De aki tudja, hogy miért hordozza, annak az élete egészen más. Aki tudja, hogy az ő emberfelettinek tűnő munkája, feladata, az világjobbító, az tudja hordozni a terheket. És aki tudja azt, hogy Isten kegyelme, Isten szeretete, Isten dicsősége mindenben megnyilvánulhat, még az ő sorsában is, az ő szenvedésén keresztül is, azt tudja hordozni a nyomorúságait. Isten azonban az embert nem nyomorúságra teremtette, hanem örömre. Örüljetek! Ismét mondom, örüljetek! Örülni az életnek akkor tudunk, ha nem félünk. Az az ember, aki fél, az nem tud örülni. Tessék csak belegondolni. Tessék csak körülnézni ebben a világban. Miért van az, hogy állandó bizonytalanságban, állandó félelemben tartják az embereket. Azért, hogy a félelemben élő ember ne szerethessen, ne nyilvánuljon meg az ő életében az Isten szeretete, mert akkor boldogan élnék az életét. Akkor kacagna azon az átlátszó sok-sok trükkön, amivel próbálják aktuálisan behúzni a politikai, az egzisztenciális csőbe. A Szentírás ükövetségi része arra tanít minket, hogy Jézus Urunk az övéért élt, halt és támadt fel. Ez az igazi szeretet. A halálig menő, a másokért élő, amelyik nem a maga hasznát keresi. Isten törvénye az, Isten akarata az, hogy az emberlét titka a másokért való élésben legyen elrejtve. Ha megnézünk egy ember életet, azt látjuk, annál értékesebb az az élet, minél inkább másokért élt. Gondoljunk csak egy édesanyára. Másokért élt. Mert hogy minden egyes embernek, és a keresztény ember, azaz a Krisztus követő ember, különösen is tudatában van ennek, hogy küldetése, megbízatása van ebben a világban. A küldetés, a megbízatás az mindig valami magasabb érvényű, valami igazán igen fontos feladat. Ezt értjük, és halljuk ki abból a szóból is, amikor valaki mondja, misszió. Van humanitárius misszió, meg van katonai misszió, politikai misszió, meg van keresztény misszió is. Bár ez utóbbi megítélése eléggé változó, hiszen igen, átkos az örökség, ami a misszióval kapcsolatos. Hiszen először a hódítók az ágyúkat vonultatták fel, utána a prédikátorok az egyház nagy ágyúit. Afrikai indiánok vagy szigeteken élő őslakosok között meg lehet nézni, hogy nem a jézusi tanítás, hanem az a zsidó-keresztény kultúra, amit magukkal vittek, hova juttatta ezeket az embereket. Érdekes, nagyon érdekes, hogy Jézus Urunk nem azt mondja, embereknek hirdessétek az evangéliumot, hanem menjetek el, szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Teremtmény a kispica is, teremtmény a mókuska is, a lepkék, a madarak. Hogyan lehet hirdetni? Volt egy Assisi Szent Ferenc, aki hirdette. Prédikált Assisi Szent Ferenc a szent hagyomány szerint a farkasnak, hogy ne dézsmálja meg a tyúkolakat. Hirdetni az evangéliumot minden teremtménynek úgy lehet, hogyha az emberben ott van a feltétlen tisztelet az élő iránt. Nem úgy, ahogyan sokan ma próbálják mindenféle ezoterikus elméletekkel, maga a szó ezoterikus azt jelenti, hogy belső körre leszűkítek. Azaz csak ők értik, hogy miért van úgy, ahogy van. Isten evangéliuma nem ilyen. Isten evangéliumát nem csak a kevesek, a belső körbe tartozók értik. Isten evangéliuma egyetemes és nyilvánvaló, ahogy a villám is nyilvánvaló az égen. Nyilvánvaló az, hogy Isten az élet Istene. Nyilvánvaló az, hogy az Isten azért teremtette az életet, benne a miénket is, hogy dicsőítsük a mi életünkkel őt. Azért teremtette az életet, hogy azt tiszteljük. Tiszteljük az embert a gyermekeinkben. Az embert a fele barátban. Tiszteljük az embert a feleségben, a férjben, ne csak nőt, hogy férfit lássunk benne, hanem az embert, a Krisztust, a szenvedőt. Akkor és ott, az első húsvét hajnalán elcsendesült a világ. Még az őrséget álló katonák is elaludtak. Az Isten pedig csöndben cselekedett. A nagy dolgok mindig csöndben történnek. Csöndben cselekedett az Isten, és kinyitotta az élet új dimenziójának kapuját. Erre mondták az első keresztények, Evangélion, evangélium, azaz jó hír. Aki nem csak hall, de meg is hallja a jó hírt, annak ez az evangélion, ez a jó hír örömhírré változik. Miért? Mert rátalált az életre, az Istenre. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy a kereszt evangéliumában megmutattad isteni bölcsességedet és üdvözítő erődet. Add nekünk szent lelkedet, hogy megnevessük a keresztről szóló bizonyságtételt, és meg ne botránkozzunk benne, hanem higgyünk és üdvözüljünk általa az Úr Jézus Krisztusért. Amen.